Bekapcsoltam? Jó, oké. Bocsánat, még szokogatom. Folytatva ezt az eszmefuttatást, tehát nem mondjunk csütörtököt, legyünk péntekek, mert a péntek után jön a sabbat, a nyugalom, és ebbe vágyunk bemenni. Talán így kezdésnek egy találós kérdést tennék föl nektek, hogy szerintetek mi a legszilárdabb dolog, mi a legstabilabb dolog, mi a legstrapabírobb dolog a Földön? Drótkötél, valami gumi, valami műgyanta, vagy mi lehet az, ami a legstabilabb dolog? A pókháló. Na, majd meglátjuk az Isten tisztelet végén, majd válaszolok erre a kérdésre. A győzte, vagy aki nyer, az nagy jutalmat fog kapni, csak nem tőlem. Gondolkoztam rajta, hogy milyen címet adjak ennek az egésznek, és azt a címet adnám neki, ha címet kéne adjak, de akinek van, annak adatik, akinek meg nincs, attól az is elvétetik, amire azt hiszi, hogy az övé. Hogy erről fogok ma szolgálni, hogy akinek van, annak fog adatni, akinek meg nincs, attól még azt is elveszik, ami azt hiszi, hogy az övé. Jézus nem kommunista, de a kommunisták mondták azt, hogy vegyük el a gazdagokat, adjuk oda a szegényeknek, és mindenki legyen egyenlő. Ez nem áll meg a Bibliában, ez nem áll meg Isten királyságában. Akinek van, adatni fog. És arról szeretnék beszélni, hogy milyen ára van a kereszténységnek. És az áráról fogok beszélni, hogy ki mit fizetett ezért, vagy kinek mit kell érte fizetnie. Tudjátok, hogy ez az ár, ez két oldalról jön. Egyrészt, hogy mi milyen értékesek vagyunk, amit Isten megfizetett értünk, meg hogyha tényleg egy boldog, örömteli életet akarunk élni, akkor nekünk is van, amit meg kell fizessünk ebben az egészben. Ha megengeditek, akkor imádkoznék először, és akkor utána megkeresnénk az igéket. Úr Jézus Krisztus, én köszönöm azt, hogy szeretsz engem is, és mindannyiunkat. Köszönjük azt, hogy tényleg meghaltál értünk, hogy ez nem mese, hanem valóság, mert fel is támadtál, és élő vagy, és most is bejöttél ebbe a terembe, Uram. Már a mi szívünkben már ott vagy egy ideje. Isten, hálás vagyok azért, hogy te élő és ható módon tényleg itt vagy az emberek között, a munkálkodsz a szívekben, az életekben, azokban is, akik még nem a tieid, nyitogatod őket. És Uram, szeretnék azért imádkozni, hogy a mai alkalommal hagyd legyek én nagyon kicsi, és emelkedj itt most te föl, Úr Jézus. Imádkozom azért, hogy te legyél a középpontban, hogy téged lássunk meg. Imádkozom azért, hogy áld meg a te igédet, áraszd ki, Uram, közénk úgy, hogy megcselekedj azt, amit te akarsz, hogy elvégezze bennünk azokat a dolgokat, amikre el akarsz bennünket vezetni. Te teljessé ezt a napot a te jelenléteddel. Uram, kérlek, áld meg a mi életünket, avval, hogy bejössz a mi életünkbe, és nem mész el onnan, Uram, és segíts nekünk, hogy mi pedig egy olyan szent életet tudjunk élni, hogy ennek meg tudjuk fizetni az árát, hogy mi is ott akarunk lenni veled, a tanítványod akarunk lenni. És kérlek, hogy taníts ebbe bennünket, vezess tovább és tovább, mert azt akarjuk, hogy legyen nekünk, és adasson még több, és nem azt akarjuk, hogy csalfa remény legyen az egész életünk, hogy amiről azt hiszük, hogy a miénk, azt is elveszik majd a végén. Kérlek, Uram, így legyél itt közöttünk, és gazdagíts meg mindannyiunkat. Amen. Amen. Nagyon sok igét írtam ki, de majd szépen sorjába. Szeretném a Korintusiakhoz írt második levél 5. fejezetének 14. versétől felolvasni az igeszakaszt. 2. Korintus 5, 14-től 17-ig. 2. Korintus 5, 14-től 17-ig. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgy, hogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Nagyon érdekes ez az ige. Azt mondja, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és új jött létre. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki még nem ismeri Krisztust igazán, föl kell adja az életét, hogy megismerje Krisztust, hogy valami új jöhessen létre. A régi elmúlt. Ha valaki meghalt, akkor azt jelenti, hogy mi is meghaltunk. De ez azt jelenti, hogy mi nekünk is meg kell halni, hogy valami új szülessen. Talán ezt már sokan megtapasztaltuk, hogy tényleg meg kellett halni, meg kellett harcolni egy nagyon nagy harcot, ami talán önmagunkkal szembe vívtunk, Először Istennel szembe, mert nem akartuk beismerni, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van Istenre. Aztán második kör az volt, amikor rájöttünk, de hát a büszkeségünk, az egónk, és különböző más dolgok nem engedték, hogy azért mi ezt teljesen elfogadjuk, hanem harcoltunk ez ellen. Ebből kifolyólag szeretnék még egy pár igét felolvasni a Lukács evangéliumából. Lukács evangélium a 9. fejezetből, egy hosszabb részt fogok olvasni, hogy azt érdemes megkeresni a Bibliából. Lukács 9, 23-tól 27-ig, majd az 57-től 62-ig. Lukács 9, 23-tól. Aztán így szólt Jézus mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony mondom nektek, vannak az itt állók közt némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, míg meg nem látják az Isten országát. És az 57-es verstől, amikor mentek az úton, valaki ezt mondta Jézusnak. Követlek akárhová mégy. Jézus azonban így felelt. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük. De az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt. Kövess engem. De ő ezt kérte. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki. Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta. Követlek, uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek a házam népétől. Jézus pedig így felelt. Aki az eke szalvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Nem biztos, hogyha így kezdünk egy evangelizációt, annyira nagyon vonzó lesz, hogy azt mondjuk, hogy tagadd meg magad, vedd föl a keresztedet naponként, és kövesd Jézust. Ja, hát először akkor térjünk ki valamire, felvenni a keresztet. Nyakadba beakasztani, csillog, aranyos, meg aranyból is van, betenni a fülembe, fiúk is, akár többet is, köldökbe, vagy valahova, itt is kereszt, ott is kereszt, olyan aranyos a kereszt, fából van a kereszt, aranyból van a kereszt, ezüstből van a kereszt, olyan aranyos, nem? Olyan megszoktuk, hát Jézus jelképezi, hát, hogy a kereszt ott van, úgy tárulnak ki Jézus karjai, és hát így ez a kép jel bennünk sokszor. És az, hogy ez egy kivégző eszköz volt, az már tőlünk nagyon messze van. Nagyon érdekes, hogy hallottam nem olyan régen, hogy az egyiptomiaknál már volt kereszt. Egy ilyen T alakú kereszt, ilyen tau az a jele, és az Egyiptomban a fáraónak a papja az lehetett, aki 3 napot és 3 éjt kibírt úgy, hogy fölkötötték a keresztre a sivatag közepébe, és ott hagyták. És aki kibírta ezt, az lehetett a papja. Aki nem, hát az ugye nem meghalt. Ehhez viszont volt egy feltétel, hogy föl kellett készüljenek ezek a papok. Aki fölkészületlen volt, és fölkészületlenül érintette ez az egész eltartás, az ugye ott meghalt. Aki fölkészült volt, azután tovább élhetett. Szóval ez egy szenvedéses dolog, és ráadásul a felkészülésnek a jelképe, amiben nagyon sokan belehaltak. Továbbmenve rómaiaknál mi volt? Rómaiaknál egy megszégyenítő kivégző eszköz. Nem egy aranyos dolog volt a kereszt, hanem a legszégyenteljesebb halálnemek egyike. Amikor kitették a bűnözőt, vagy akit, a lázadót, vagy bárkit, akit megfeszítettek kereszten, úgyhogy mindenki lássa. És ott kellett szenvednie. És lehet, hogy előtte ő volt a nagy macsó, erős volt, ő lázongott minden, és ott meg ott sírt, ott könnyezett, ott múlt ki az élete. Gondoljatok bele, hogy az ereje az ott kiment a kereszten. Akkor ott volt. Lehet, hogy ők is 1-2 napot vergődtek ott a kereszten, és kínok között haltak meg. Nem is beszélve, hogy előtte megkorbácsolták, vagy mondjuk megbotozták őket, tehát azért az nem volt olyan egyszerű. A zsidó hagyományban meg főképp azt mondja az Ószövetségben Mózes, hogy átkozott, aki fán függ. Ez azt jelentette, hogy a zsidóknál, akit fölfeszítettek a fára, vagy esetleg fölakasztotta magát, vagy fölakasztották, vagy öngyilkos lett, ez mind azt jelentette, hogy átkozott. Az átkozás az nem egy kicsi dolog volt, hogy hát meghalt, jaj, de sajnáljuk, eltemetjük. Hanem az volt, hogy aki meghalt, és átkozottan halt meg, az többet nem mehetett be, még a testese, még a holtestese, így a szentek közé. Azt a városon kívül temették el. Mutatva, hogy ők ilyen emberrel nem vállalnak közösséget. Ez egy bélyeg volt utána az egész családján, hogy hogy halt meg az az ember. Egy nagyon nagy szégyen volt, amit nem lehetett letörölni. Tudták, hogy az bűnös ember, és ráadásul azt Isten is bűnösnek tekinti, aki fánfügg, aki nem szakadt le, hanem ott maradt, és Isten is megtartja ott intőjelül mindenkinek, az valami förtelmes bűnt követhetett el, hogy Isten is ennyire megalázza őt, hogy nem lehet eltemetni, hanem ott oszlódik a teste a fán. Szóval azért mondom, hogy ez egy nagyon durva dolog volt. És amikor Jézus ezt mondja, hogy vegye fel a keresztjét naponként, és kövessen engem. Nem kell sokat találgatni, kövessen engem a halálba. Ezt is mondhatta volna Jézus. Milyen meglepő, milyen megnyerő, nem? Kimegyünk, evangelizálunk, hajd meg. Na persze nem úgy, hogy legyél öngyilkos, Jézus nem ezt akarja, hogy te most legyél öngyilkos, hanem azt mondja, hogy tagadd meg magad. Milyen nehéz dolog ez, megtagadni az egóját az embernek, saját magát. Pörgettem magamba is ezt, hogy mit jelent megtagadni? Mit jelent az, hogy megtagadom magam? Hát most nem eszek olyan finom ételeket, vagy most nem csinálom azt, amihez kedvem tartja, vagy rabszolga leszek, vagy robot leszek, vagy föladok mindent, vagy átmegyek egy agymosáson, vagy nem tudom micsoda. Tehát én gondolkoztam ezen, hogy lehet ezt megfogalmazni. Igazából úgy gondolom, hogy egyik sem. Az, hogy megtagadni önmagadat, az nem azt jelenti, hogy te elveszted, most értsd jól, elveszted a személyiséget, elveszted a lényedet, és te egy személytelen, egy gondolkodás nélkül, egy érzelem nélkül, egy akarat nélküli robot leszel, akit Isten úgy irányít, ahogy akar. Nem ezt jelenti. De nem is azt jelenti, hogy egy-két dologról lemondasz. Hanem fogjuk meg arról, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy van egy nagyon beteg ember, és elmegy az orvoshoz, és az megtagadja tőle a kezelést. Hogy megtagadják tőle a gyógyszert. Hogy megtagadják tőle az ételt. Olyan dolgok, amire igazából nincs szüksége az életében. Olyan dolgok, amik talán ő azt hiszi, hogy ez a lételeme, ettől függ, a függősége. Ezeket megtagadja. Megtagadja az életében ezeket. És azt mondja, hogy inkább Jézust választom. És lemond ezekről a szenvedélyekről, lemond ezekről az örömökről, lemond ezekről az irányultságokról, ami benne van az életében. És valami egészen újat akar kezdeni. Képes föladni magát teljesen. Képes a halálba adni magát teljesen. És lehet, hogy azt mondja, hogy hát igazából én ez vagyok. Én egy ilyen, mit tudom én, bulis, alkoholista, mit tudom, mi vagyok. Föl kell adjak mindent? Igen. De azért, hogy az lehessél, aki vagy. Hogy fölszabaduljon a te életed. Nagyon érdekes dolog ez az egész. Föl is olvasom. Ha lapozunk egy lapot előrébb, akkor itt van a gadarai megszállott története. Lukács evangélium a 8. fejezet 26. versétől. Azután Jézusék áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával szemben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, lebolyult eléje, és hangosan ezt mondta: miközöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia, kérlek, ne gyötörj engem! Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan szellemnek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel ez régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték, meg úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz szellem meg a pusztába hajtotta. Jézus erre megkérdezte tőle: mi a neved? Az így felelt: légió, mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen legelészett egy nagy disznónyáj. Azt kérték tehát a gonosz szellemek, engedje meg, hogy azokba bemehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek hát az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. Ekkor a nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt. A pásztorok a történtek láttára elfutottak, és hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve, és épp elmével ül Jézus lábánál, megrettentek. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Mi a legstrapabíróbb dolog? Mi az, ami a legtöbbet kibír a földön? Szerintem az emberi lélek. Gondold bele, hogy ebbe az emberbe mennyi démon lehetett. A légió Julius Caesar és Octavianus idején olyan 6000 emberből állt. Előtte is a 3000-3200 főből állhatott egy légió. Most nem gondolom, nem akarom számosítani, hogy 3000 ment bele, vagy mit tudom én mennyi. Az egyik, hogy sok. És ez az ember, ez a szerencsétlen, ez vergődött. Annyira, hogy olyan dolgokat tett, amit már nem akart. És le volt bilincselve, és megkötözték. És gondolom, az is fájdalmat okozott neki, ahogy a kötelek, ahogy a bilincs belevágott az ő húsába minden. És nem tudta irányítani magát. És Jézus megszabadította őt. És milyen lett ez az ember? Normális. Jézus le akarja venni rólunk azokat, amik feleslegesek, amik leterhelnek bennünket. Igaz, hogy az emberi élet az, ami az emberi lélek az, ami a legtovább terhelhető. Gondolj bele, megcsinálod ezt egy kutyával, a felébe belehalna. A disznók, ott azt mondja az ég, igen, hogy több száz disznóból legelőször nyáj, konda volt ott. És ez a több száz disznó nem tudta elviselni azt, ami egy emberből kijött. Ezek az állatok nem tudták elviselni. Gondoljatok bele, mit szenvedhetett, mit kibírt az az ember? És ez a boldog élet? Nem. Az, amikor épésszel ott ült Jézus lábánál. Na, ez jelenti az, hogy Isten azt akarja, hogy adjuk föl magunkat. Adjuk oda magunkat neki. Vegyük föl a keresztül, adjuk halálba. Hogy meg tudjon szabadítani, hogy felszabadítson azok alól a dolgok miatt, amik ránk rakódtak, amik lerakódtak az életünkbe. Amik lenyomják az életünket, amik lefolytanak bennünket. Amik nem engedik, hogy a te valódi személyiséged, a te valódi egyéniséged, akinek téged Isten megálmodta, amit Isten megtervezett, hogy az kibontakozzon. És lehet, hogy van olyan szokás, lehet, hogy van olyan kötelék, függőség, ami már régóta fogva tart. Lehet, hogy gondolat ez, lehet, hogy félelmek. Nem tudom, lehet, hogy betegség. Sok minden van a Bibliában, látod, amikor Jézus beszél és tanítja ezeket az embereket. Eszme, ideológia. Lehet, hogy vallás. Sőt, nem is menjünk messzire, keresztény vallás is lehet ilyen. Olyan, ami megkötözi az embert. Mert azt mondja, hogy te ennek az egyháznak vagy a tagja, és ezt nem hagyhatod el. És megköti a lelkedet, és érzed, hogy húz lefele, és nem tudsz szabadulni. És lehet, hogy csinálnál valamit, megtennél valamit, lehet, hogy a bemerítkezésen gondolkozol, de nem lehet. Mi nálunk ezt nem gyakorolják. Mit fognak szólni a többiek? Vagy hogyha én ezt nem így fogom csinálni, vagy így. Én nem gondolkodhatok máshogy, mert a pap ezt mondta, vagy a lelkész ezt mondta, vagy a pásztor ezt mondta. Nem tudom. Értitek? Van sok sztereotípia. Még karizmatikus mozgalmakba is. Hogy ezt így kell csinálni, ezt valaki így csinálta, ezt így szoktuk, ezt mit tudom én, egy könyvben így olvastuk, és Isten azt akarja, hogy szabadulj meg ezektől a dolgoktól, ezektől a kényszer dolgoktól, hogy ne egy erőlködés legyen az életed, ne egy vergődés, hanem egy szabad életet élhess Jézus Krisztusban. Most visszakérdezek, nem érdemes ezért odaadni az egész életedet? Azt mondjuk, hogy ennek a gadarai megszállottnak, persze az ő helyében mi is odaadtuk volna, de ő már nem tudta odaadni, annyira le volt igázva. Gondolj bele, hogy egy légió leigázta. Elment egy római légió, és leigázott egy területet. Ott aztán nem csinálhatták azt, amit ők akarnak, hanem a császár mondott. Ez ember már nem dönthetett önállóan. Itt csak Jézus Krisztus szabadítása tudott ezen az emberen segíteni. De az önfeladás az nem erről szól. Az önfeladás azoknak szól, akik tudnak dönteni, akiknek van szabad akaratuk, akik képesek az értelmükkel végig gondolni ezt az egészet, megharcolni, hogy mégis mi ez, hogy milyen árat kell érte fizetni. És tudod, ha te keresztény akarsz lenni, vagy igazi keresztény akarsz lenni, a keresztény az azt jelenti, hogy Krisztus követő, akkor nagy ára van. Nem az az ára, hogy elmondasz egy imát, és néha olvasol a Bibliát, meg néha imádkozol. Ez semmi. Uram, Uram, azt mondja Jézus, soha nem ismertelek benneteket. Ez nem a boldog életnek a titka. Lehet, hogy azt hiszed, hogy Isten megáld, mert van kocsid, meg házad, meg mit tudom, micsodád. Kit érdekel? Azt mondja a Biblia, ha az egész világot megnyered, de a saját lelkedben kárt vallasz, vagy romlásba viszed magad, annak mi értelme van? Nem ez a boldog élet. A boldog élet az, amikor Jézus Krisztusnak átadjuk magunkat teljesen. Hogy felszabadíthasson, hogy azok legyünk, akiknek tényleg teremtettünk, akik tényleg vagyunk igazából. És jó dolog azt megélni, tudjátok, hogy nem kell többet félni a haláltól. Nem kell többet félni az adósságtól. Nem kell többet félni a félelemtől. Nem kell többet rettegni a betegségektől, meg ilyesmitől, mert Jézus megszabadított bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy nem ér bennünket csapás, hogy nincsenek problémáink és gondjaink, hogy anyagilag is, egészségileg is, minden télen is sétálhatunk rövidújúba, meg rövidnadrágba, mert rajtunk már nem fog semmi, nátha sem, a hóesés kit érdekel, hát már... Szóval nem ezt jelenti, értitek, amit mondok? Remélem, hogy értitek. És elhangzott már egy ige, ami ehhez kapcsolódik, az igáról. Ezt én is fölírtam magamnak. Nagyon jó volt ez a kezdés. Jézus mond Máté evangéliumában, 11. fejezetben a 29-es és 30-as vers, ezt mondja Jézus, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Az iga az azt jelenti, hogy belehelyezzük a mi fejünket önként. Beletesszük magunkat úgy, hogy lesz fölöttünk egy úr, és mi többet nem azt csináljuk, amit mi akarunk, hanem azt csináljuk, amit ő mond. Rabszolga leszel. Szolga leszel. Csia Lajos így is fordítja, hogy mi Krisztus rabszolgái vagyunk. Milyen jól hangzik ez, nem? Evangelizáljunk vele. Legyél Krisztus rabszolgája. Hajd meg magadnak, legyél rabszolga, és gondolj vele, majd ez eljövendő világban megkapod kárpótlást, milyen jó lesz. Kicsit ilyen infantilisek vagyunk, meg ilyen kis elvontak, kis aranyosak vagyunk, vagyunk a szenvedő keresztények, Isten juhai, vagy mások szemben lehet birkák, és akkor éljél így. Hát nem erről van szó, ti is értitek. De mégis Jézus ezt a képet használja, hogy beletenni a fejünket az igába. Megengedni, hogy valaki szinte leigázzon bennünket, hogy valaki uraljon bennünket, hogy mi teljes lényünket, teljes valónkat átadjuk az ő szolgáltatásra, és szinte rabszolgák leszünk. És ez egy nagyon necces dolog. Mert azt mondja Jézus, hogy a világban, hogyha valósan akarsz látni, nincsenek szabad emberek. Nincs egy szabad ember sem. Csak olyanok vannak, akik valakinek az uralkodása alá tartoznak. És valaki uralkodik rajtuk. Vagy a sátán uralkodik valakinek az élete fölött, a te életed fölött, vagy Isten uralkodik. Ezt te tudod. Ha bűn van az életedben, hogyha vannak olyan dolgok, amiről nem tudsz megszabadulni, akkor elég hamar lejön, hogy a sátán uralkodik fölötted, mert nem vagy szabad. És visszahúz téged, úgy tart, mint egy kutyát, pórázon. És akkor szaladgálsz, és egyszer csak így paf, visszahúz. Tudjátok, vannak ezek az új pórázok, ezek a ilyen valami gombos izé, és akkor megy a kutya, egyszer csak megy a gomb, megáll a kutya, és próbálják ilyen visszahúzni néha őket, minden. Már sok ilyet láttam, de valamilyen. És azt tapasztalod, hogy nem vagy szabad, hogy feszengsz, amikor valamiről van szó, hogy görcsösen ragaszkodsz valamihez. Lehet, hogy keresztényként is félelem fog el. Vagy a másik kedvenc ilyen nem a nyelveken szólás. Én görcsölök, hogy én nyelveken akarok szólni. Én görcsölök. Miért görcsölsz? Isten megadja neked, hogyha majd szolgálatban lesz, vagy szolgálni fogsz. Isten lehet, hogy mást akar neked adni. Olyat, ami neked való, amit neked készített el. Mit görcsölsz jelen? Szolgálat, így meg úgy. És között tele vagy aggodalommal, félelemmel. Másik, mi lesz holnap? Jaj, így meg úgy. Jaj, Isten egy szadista, kegyetlen, mert nem foglalkozik velem. De azért én keresztény vagyok, én szolgálom őt, minden. Hát az ilyenektől is meg akar szabadítani Isten, ilyen tévképzetektől. Tudjátok, hogy ilyen keresztényekkel beszélgettem. Hiszem azt, hogy újjászületett keresztény emberről van szó, akivel beszélgettem, és mégis így gondolkozik. Ha Isten szeretne, akkor nem engedni ezt. Nem engedni ezt a családomban, nem engedni, hogy ez legyen. Erről már beszéltem egyszer, meg szolgáltam a szenvedésről. A szenvedést azt nem engedi meg Isten mindenkinek. Azt mondja a Biblia, hogy csak olyanok részesülhetnek szenvedésben, akiket Isten erre méltónak talál és kiválogatott. Akiket előtte megalapozott és felkészített. Akikről biztos Jézus, hogyha belemennek ilyenbe, akkor áldottan és győztesen fognak kijönni. Ő soha nem enged bele bennünket olyan dolgokba, amiről ne tudná, hogy mi győztesen ki tudunk jönni. A legfeljebb mi aggódunk, hogy most ebből tényleg ki tudunk jönni még győztesen. És azt mondja a Biblia, hogy akik szenvednek Krisztusért, azoknak nagyobb dicsőségbe lesz részük. Akinek van, annak adatik. Aki Krisztusért odaadja az életét, és ez azt jelenti, hogy mindenét odaadja, és azt mondják rá, hogy bolond. Ez nem épít karriert. ez nem gyűjt magának pénzt, ez beadja mindig tizedbe, ez beadja erre, ez misszióra költi. Ez nem avval foglalkozik, hogy gyűjtsön egy, mit tudom, egy DVD gyűjteményt, vagy valamit, hanem odaadja ezeket. Megváltozott az életem. Miért csinálja? Ez bolond ez az ember. Vagy odaadja a kocsiját, vagy odaadja a lakását, vagy mit tudom én. Tehát olyan könnyelműnek tűnik sokaknak, hogy olyan rosszul bánik a pénz. Ez nem normális, mint hogyha nem ezen a világon élne. Most csak anyagiakról beszéltem, de gondolj bele az idő. Az idődet hova szánod? Hogy oda szánod, hogy Bibliát olvasol, hogy imádkozol másokért, hogy beszélgetsz velük, hogy evangelizálsz, belefektetsz energiát, érzelmet másik emberbe. Azt mondják az emberek, hogy bolond vagy. Miért csinálod ezt? Semmi értelme nincs. De te tudod, hogy akinek van, annak adatni fog. Akinek meg nincs, attól el fogja azt is venni Isten, amiről azt hitt, hogy az övé. Tagadja meg magát, azt mondja Jézus, tagadja meg magát. Tagadja meg magától azokat a dolgokat, amikről valójában nincs szüksége. Harcoljon önmagával, harcoljon a gondolataival, az érzelmeivel, és lépje meg ezt a lépést Krisztushoz. Hogy mondja azt, hogy inkább Krisztusra van szükségem ezek helyett. De ha már hívő keresztények vagyunk, akkor is azt mondja, hogy naponként vegyük fel a keresztünket, és kövessük Jézust. Ne az legyen lefixált pont az életünkbe, hogy mi már egyszer megtértünk, mi már túl vagyunk rajta, mi már így, mi már úgy. Hanem éljünk minden nap Krisztussal, szálljuk oda magunkat minden nap. Lehet, hogy érzed, hogy megfáradtál valamiben, vagy érzed azt, hogy van hiányosság az életedben. Hát lehet rajta változtatni. Ez a nagyon jó hír. Te hozz egy döntést, mondd azt, hogy Uram, én akarom. És tudjátok, az is egy buta mese, hogy Isten azt akarja, hogy minél nagyobb hited legyen, mert csak nagy hittel lehet győzni, meg ilyesmi. Ez butaság. Miről beszél Jézus? Egy mustármagnyi hitről. Nem azt kéri Isten, hogy nagy hited legyen, hanem egy nagy Istenbe vetett hited legyen. Ezt Corrie ten Boom mondta, és nagyon tetszik ez a mondás. Isten nem azt akarja, hogy nagy hited legyen, nem nagy hitet vár tőled, és Zsolt, tehát nem azt akarja, hogy ilyen nagy hited legyen, hanem azt akarja, hogy egy nagy Istenbe vetett hited legyen. És ne az legyen, mert hogy azért nem kapom meg ezt, meg azért nem működik, mert nincs elég hitem. Ha ekkora hitem lenne, akkor működne. Hát ez egy nagy baromság. Az igazság az, a hit az micsoda? Bizalom Istenbe. Van bizalmad Isten fele? Van annyi legalább, hogy elmondod, Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. Azt mondod, Uram, csak hozzá tudok jönni. És de viszont a te jelenléted, azt két kézzel megragadom. Nem engedlek el, Uram, téged, amíg meg nem áldasz. Ezt mondta Jákob, a csaló. És mi lett bőle? Izrael, Isten harcosa. Azt mondta, nem engedlek el, Uram, vágyok rád. És azt mondta, Uram, az érzelmek... Nagyon jönnek, mennek, egyszer így gondolkozok, egyszer úgy, egyszer reménykedem, egyszer ülök, mászom, meg majdnem sírni tudnék, meg nyűszítek, meg jaj, veszékelek, hogy jaj, Uram, nem fog, hogy fog ez menni egyáltalán? Én rólam képzelted el ezt? Hú, és teljesen ki vagy bukva, nem tudsz aludni néhány este, néhány nap meg van olyan, hogy te nyugtatgatsz mindenkit, hogy ó, fog ez menni, Isten megcsinálja, nyugodj meg. Lehet, hogy ingadozik így az érzelmed, a gondolkodásod, átvillan egy ilyen gondolat. Ez nem logikus, nem ezt kéne csinálni. Ez nem tűnik annak, ez nem tűnik ennek. Az ige alapján, az igében nézd be, logikus? Ha igen, akármit is gondolsz így földi értelemmel, tedd azt, amit az ige mond. Ha az érzelmeid lehet, hogy... ingadoznak, akkor is ragaszkodj Istenhez, és mondd el, Isten, nem bízok benned, és Uram, félek, és Uram, rosszul érzem magam, de segíts nekem. Én bízok benne, hogy te nagyobb vagy a félelmeknél. Hiszem azt, hogy egy nagyobb Istenem van, mint az én problémám. És Uram, nem tudom fölfogni ezt értelemmel, de Uram, hálát adok ezért, hogy nagyobb Isten vagy, mint aki belefér az agyamba, és nagyobb Isten vagy, mint aki az értelmembe belefér. És ha... Tehát akkor te nem is olyan Isten vagy, akit mi teremtettünk a gondolatunkkal, hanem olyan, aki te teremtettél minket. És Uram, én ha nem is értem, akkor is szeretném az én szellememben, az én szívemben befogadni, és elfogadni, és megérteni, Uram, egy olyan békességes mennyugvásra jutni, amiben biztos vagyok, és senki ki nem tud belőle mozdítani. Az én életemben ilyen a Szent Háromság. Igazából makogok, meg elmondom, hogy mi a Szent Háromság, hogy három, de mégis egy. Egy, de mégis három. És akkor megkérdezik, hogy hát, de ez hogy van? Hát igazából úgy próbálgatom elmagyarázni, hát a három levelű lóhere, meg így, meg úgy, de igazából egyik se passzol Istenre. Meg nem lehet fölfogni. A másik ilyen dolog, hogy végtelen, Isten végtelen, az mit jelent? Hát nincs vége, végtelen. Ugye, tehát mit jelent az, hogy nincs vége? Van kezdete? Tehát valami időegyenes, amit itt elkezdünk, és nincs vég? Nem. Azt jelenti, hogy nem, hogy nincs. Nincs benne tér, nincs benne idő. Nem tudjuk fölfogni, mert mi bele vagyunk rakva a tér és az idő korlátai közé. De hittel ezt meg tudod ragadni. Az olyan hihetetlen dolognak tűnik, hogy Jézus meghalt, érted? Nem? Hogy mi történt az ő életében? Vagy hát történelmi tény, oké, jó, szuper, nagy proféta volt, nagy tanító volt, ő egy történelmi személy volt, egy csodálatos ember. Hát Isten fia, hát lehet, hogy megváltó, szabadító, föltámadt a halálból. Hát... És akkor jönnek a neccesebb kérdések, és érted halt meg, és érted támadt fel a halálból. Értem, 2000 évet nem is ismerheted, hát most hogy van ez? De most akkor hogy halt meg, értem? De akkor most is él, de hogy szenvedhetett már régen a mostani bűneimért, vagy amit holnap fogok elkövetni, vagy akár 2 év múlva. Szóval ez olyan felfoghatatlannak tűnik agyilag az egész. De mégis valami érezteti benned annak a szükségét, hogy szükséged van valamire. Hogy több az ember élet annál, mint ami itt a Földön van. Hogy sokkal többre hivattál el. Hogy olyan kihasználatlan részei vannak a te életednek, amik mind arra mutatnak, ha valaki értelmesen vizsgálja, hogy nem ide lettünk csak teremtve. Ide ebbe a földi életbe. Gondolj bele, van egy magzat, bent van az anyukai hasába. Van szeme, van füle, érez ízeket, stb. Van füle. Anyukai hasában mit hall? Hallja a szívdobogást, ilyen bélhangokat, esetleg kívülről beszűrődő zajokat. De nem sokkal jobb füle van? Nem arra lett teremtve, hogy még többet halljon? Vagy a szeme lát fény és árnyék változásokat ott belülről? De nem arra lett teremtve, hogy sokkal messzebb lásson, sokkal jobban lásson? És ez még csak a kisbaba. Hát mi persze tudjuk, mert már magzati korból kijöttünk, és túl vagyunk rajta. De hát ilyen az, aki újjászületett a Szent Szellem által, aki Istentől született olyannal. Ő már látja azt, hogy milyen volt földi életébe, világ életébe, hogy az milyen élet volt, és látja, te jó ég, hát uram, hogy gondolkodhattam így, megnyílt egy teljesen új dimenzió. De aki benne van, annak nem ilyen egyszerű. Én próbálok visszaemlékezni arra, hogy én is milyen tusát levágtam, hogy másfél évig gondolkodtam, agyaltam, vívódtam az érzelmeimmel, a gondolkodásommal, a környezetem gondolkodásával, a szüleim hogy viszonyultak hozzá, a barátaim mit gondoltak róla. Keveredett egy csomó dolog az agyamba. És vívódtam, és harcoltam. De volt bennem egy pár dolog, ami több volt, mint a földi életre való dolog. Sokkal több érzelmünk van, mint amit ki tudunk fejezni szavakkal. Nem, ha csak az érzelmekből kiindulsz. Isten, hogy megteremtett, valami sokkal többet akar adni. És néha nem tudjuk kifejezni az érzelmeinket. Hát olyan úgy érzem, hogy most haragszok is, de szomorú is vagyok, de örülök közben, meg hát már megnyugvás van bennem, de azért még mindig így, meg úgy, meg amúgy össze-vissza beszélünk, mert nem tudjuk elmondani. Gondolataink. Gondolj bele az értelmed. Úgy vagyunk megteremtve, hogy sokkal több van bennünk, hogy milyen kreativitással megáldott bennünket Isten. Néha nem tudjuk, amiket kitalálunk fejben, nem tudjuk megvalósítani, mert fizikailag korlátja van, de az agyunk a szárnyal. Ott a lelkiismeretünk. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy micsoda. És ma a világban a legsikeresebb ember az, aki elnyomja a legjobban a lelkiismeretét. De mégis van lelkiismeretünk, akkor minek van, hogy hátráltasson bennünket? Valami evolúciós zsákutca, vagy maradvány, vagy mi lehet ez az egész? Értitek? Ez pont az a része, ami tovább mutat a föld életnél. És a szellemünk még annál is, akinél inaktív állapotban van, tehát akinek a halál állapotában van a szelleme, az is azért, hogy van benne egy űr, és egy vágyódás Isten után. És ő is érzi, hogy valami kell legyen. Nem létezik, hogy csak ennyi. De vége? Meghalunk? Mi lesz velünk? Van egy nagy vívódás bennünk. Mert érezzük, hogy több le lettünk teremtve, de le vagyunk korlátozva, hogy nem tudunk igazán kibontakozni, hogy nem tudunk azok lenni, akik lehetnénk. Mert rárakodott egy csomó állarc, egy csomó elvárás, egy csomó megtanult sztereotíp viselkedés, hogy hogyan kell viselkedni. És néha már azt se tudjuk tényleg, hogy őszintén most mit gondolunk. Mert tudjuk, hogy mit kell mondani, mert tudjuk, hogy mit várnak tőlünk, de hogy őszintén mit gondolunk, azt már néha mi se tudjuk. Mert ha megkérdezik, hogy csinos ez a ruha, mit illik mondani? Igen. És már a végén már tényleg azt sem tudjuk, hogy tetszik vagy nem tetszik. Hát jó, hát végülis mindig ilyenbe jár, mindenki ilyenbe jár. És könnyű ebbe beleolvadni. Könnyű azt mondani, értitek, ebbe a sodrásra, ami van a világban, hogy hát ez így jó. Figyeljetek, én több mint fél éve nem nézünk már tévét. És most kezd kitisztulni az agyam a tévétől. Nem azt mondom, nem a tévé ellen beszélek. Értitek? Most kezd kitisztulni ettől az agyam. Bennem volt eddig az, hogy tévé, reklám, stb. Ilyen-olyan, amolyan hírek, jöttek a hírek jobbról, balról. Jaj, így kell gondolkodni, most úgy kell, erről vigyázzunk, most azért vigyázzunk. Ú, most Gyurcsány ilyen, nem, inkább Orbán, nem, akkor ilyen. És jöttek a hírek, elleptek bennünket a hírek. És nem tudtam józanul gondolkodni. Sokszor, mert annyira befolyásolt ez az egész dolog, ami körülöttünk volt. És most, hogy nem nézünk, és nem ér annyi impulzus, rájövök egy-két dologra, hogy az mekkora hülyeség, mekkora átverés volt, hogy beadták nekem, hogy az a nélkülözhetetlen dolog az életemhez. És közben meg nem is. Volt egy csomó ilyen gondolatom, hogy hát én még életemben nem ettem ilyen sajtot, csak itt példát mondok, életemben nem ettem ilyen sajtot, hát én pedig én megérdemelném, meg Isten szerintem mindenkinek adna belőle. Meg hát, hát Isten azért teremtette, vagy azért adta, hogy ez elkészüljön, hogy mindenki megízlelhesse. Hát nekem kéne venni ilyet és megkóstolni. Vagy értitek? Tehát csak egy példát mondtam, és akkor így meggondoltam, hát ez a normális. Hát így kéne kinézni. Hát ezt kéne csinálni. De nem. És tudod, annyira részünkével, annyira beforgatnak bennünket ebbe, hogy már azt hiszed, hogy az az életed része, és azt hiszed, hogy az te magad vagy. Azt hiszed, hogy a hajadat mindig így kell hord. Azt hiszed, hogyha most így kell változtatni, vagy ilyen ruhát kell fölvenni, meg ez szokás, meg az szokás, fölvenni egy kultúrát, ha keresztény leszel, akkor egy másik szubkultúrát, megfelelő szokásokkal, megfelelő viselkedésmóddal, más zenével, más izével, de nem erről szól az egész. Arról szól, hogy tagadd meg ezeket a dolgokat az életedbe. Tedd le az életedet. Hogy hagyd szabadítsa meg Jézus, hagyd tisztítsa meg Jézus. Mindenki valakinek az uralma alatt van, ezt mondja Jézus. Nem szolgálhattok egyszerre két úrnak, mert vagy egyiknek, vagy a másiknak szolgálsz. Nincs harmadik lehetőség, nincs olyan, hogy Jézus, én passzolok, vagy én passzív vagyok, vagy én tartózkodom, nincs ilyen. Azt mondja Jézus, vagy fekete, vagy fehér, vagy igen, vagy nem, vagy kecske, vagy bárány. Nem ad alternatív lehetőséget. Azt mondja, vagy széles út, vagy kesken út. Vagy pokol, vagy menj. De nincs választás lehetőség. Úgy értve, hogy harmadik útként, hogy hát, menj azon, majd ott még dönthetsz a végén. Purgatórium, hát kis tűz, kis szenvedés, de hát végül is megírja a végén, így bepasszíroznak majd téged is, hogy a mennybe. Ez butaság, ez hülyeség. Valami uralom alatt vagy. És rizikós dolog azt mondani, hogy én változtatok ezen. És azt mondom, hogy én most Jézusnak adom át az életemet. És rizikós dolog azt mondani, hogy oké, hozok egy döntést, és Jézus fogom követni. Uram, én követlek téged. Szóval Jézus, rókáknak barlangjuk van, a madaraknak van fészük, de az emberfiának nincs hova fét lehajtania. Lehet, értsétek jól, lehet, hogyha Krisztus mellett döntesz, nem tudod, mi lesz holnap. Hogy hova kell költözzél esetleg, vagy mit mond neked Isten? Vagy hogy fel kell hagyd az álmaidat. Nem az az egyetem, nem az a karrier. Vagy meg kell szakítsd a párkapcsolatot, amiből mindent reméltél eddig, és benne voltál. Le kell tegyed, mert nem Isten szerint való. Ezt már nem akarják az emberek. Nem fizetik meg az árát. De akinek nincs, attól el fogják venni még azt is, amire azt hiszte, hogy az övé. Azt hiszi, hogy van barátja, azt hiszi, hogy van mellette egy társ. Nincs. El fogják venni tőle ezt is. Reménykedett a karrierben, ebben a tudásában. El fogják tőle venni azt is, amire azt hiszte, hogy az övé. Család. Azt mondja Jézus, aki nem hagyja ott anyját, apját, legelőjét, szántóföldjét, és nem jön utánam. Aki nem fizeti meg az árát, nem méltó hozzám. Ez nem azt jelenti, hogy legyél szektás, ne érintkezz többet a szüleiddel, nehogy félreértsetek, mert egy igazi keresztény az elmegy a szüleihez, meglátogatja őket, bátorítja őket, és tudja, hogy a családnak még nagyobb szüksége van rá, mint eddig, és még többet van otthon, és még többet segít, és még többet imádkozik értük, és megváltozik a viszonyulása a családjához, jobban szereti őket, még akkor is, hogyha nehéz. És lehet, hogy lesz egy kis ellenszéle miatt. Lehet, hogy haragudni fognak rá. Lehet, hogy ellenezni fogják. Lehet, hogy elkezdődnek veszekedések. Hányszor és hányszor tapasztaltátok, biztos ti is, vagy hallottátok, aki erről tett bizonyságot, hogy amikor azt mondta, hogy ő megtért, és akar csatlakozni egy gyülekezethez, mert a gyülekezet, amiről volt szó, azért is árat kell fizetni, föl kell adni az úgynevezett önállóságodat, de megint csak mondom, akinek nincs, attól az is elvétetik, ami azt hiszi, hogy van. Akik nincs gyülekezete, még azt is el fogják venni, amiről azt hitte, hogy az övé. És az nekem ne beszéljen kegyelmi ajándékról, hogy van az életében, mert nem hiszem el. Mert a gyülekezetnek adta azért, hogy építsük a Krisztus testét, hogy szolgáljunk mások fele. Jó, úgy mondom, hogy működik az életébe, de hogy nem teljesedett ki, hogy nem teljes, azt nem tudom elhinni. Igazán működő ajándék annak van, aki benne van a Krisztus testébe. Mert Krisztus nem olyan teste van Krisztusnak, hogy ott rohangál egy láb, itt egy kéz, ott egy vese, hanem egybe van az egész, és egyben működik. Persze, árat kell érte fizetni. Igen, elviselni olyan embereket is, akikkel nem könnyű együtt lenni. Igen, olyan dolgokat, amiket nem könnyű. De valamilyen uralom alatt kell legyen az életed. Megéri Jézushoz hajtani, vagy megéri Jézushoz menni? Belehajtani a fejünket az ő igájába? Gondoljunk egy középkori képet, vagy egy ókori képet, hogy azt mondják a rabszolgának, hogy választhatsz. Életedbe először elérkezett egy pont az életedbe, amikor dönthetsz. Itt van két úr. Döntsd el, hogy melyikhez akarsz tartozni. Akihez eddig tartoztál, vagy egy újhoz. És pont ilyen képben vagyunk egyébként benne. Elérkezik egy kegyelmi pillanat az életünkben, amikor Isten közel jön hozzánk, megnyílik a szívünk, érezzük, tudjuk, hogy Isten vár bennünket, hogy ott van, hogy körülvet bennünket, ott van, dobog, ver a szívünk, és tudjuk, hogy döntenünk kell, de érezzük azt, hogy mekkora nagy felelősség, és mekkora súlya lesz ennek az egésznek, hogy milyen árat kell érte fizessünk, meg kell halljunk, meg kell szakítsunk kapcsolatokat, le kell mondjunk dolgokról, kedvteléseinkről, föl kell adjuk lehet az álmainkat, nem biztos, de lehet. Megvan ennek a veszélye. Megvan annak a veszélye, hogy Isten olyasmit kér tőled, amiről te nem biztos, hogy újonganál tőle elsőként. Azért, mert nem látod, hogy ő szeret téged. És itt van ez az ember, azt mondják, szabad akaratot kaptál most, életedben először. Hogyan döntesz? Föl tudsz szabadulni. És azt mondja, hogy ha az új embert választom, hogyha Krisztust választom Uramnak, akkor lehet, hogy bemegy az ő uralma alá, de felszabadítja Jézus. Én ezt látom, felszabadítja Jézus azokat az embereket. Lehet, hogy papíron be vannak, értsétek jól, papíron be vannak jegyezve, hogy Jézus rabszolgái, de mégis szabadok. Föl vannak szabadítva. És egy olyan úr van fölöttük, aki nem leuralja őket, aki nem diktátor, hanem aki alatt kiteljesedhet az életük. Egy olyan jó vezető, egy főnök, talán a mai képpel élve, aki átveszi a terhet, a felelősséget az alkalmazottairól. Nem terheli le őket ezzel. Vállalja a felelősséget. Amikor támadják a céget, akkor ő áll oda. Amikor támadják a munkatársát, ő áll oda. Amikor elront valaki valamit, akkor oda megy és segít neki. Hogy gyere, akarom, hogy előre menjen az életed. Akinek most gondja van otthon a családjába, azt mondja, hogy oké, akkor most menj, pihenjél egy kicsit. Figyelj, kapsz egy kis fizetést, toldalékot is hozzá. Ilyen főnök? Igen. Fölszabadító Jézus Krisztusnak szolgálni. Az ő terhe könnyű. Az ő igája boldogító. De rajtunk van a teher. Föl kell vegyük ezt a keresztet. És amiről volt szó, egyszer már beszéltem erről. Nagyon érdekes, az egyik evangélium azt mondja, hogy Jézus maga vitte a keresztjét, a másik meg azt mondta, hogy Cirénei Simonnal cipeltették. Hát hogy van ez? Akkor hazudik az egyik, vagy téved? Úgy van, hogy lehet, hogy a fát azt Cirénei Simon vitte, de a keresztnek az igazi súlyát, a fájdalmakat, a bűnöket, a betegségeket, az elrontott, elhibázott döntéseket, a megszakított, rossz, romlott kapcsolatokat, a fájdalmakat, azokat mind-mind.